A bujik nagyokat huppant a mindenhol gödrökkel, bukkanókkal tarkított földuton, melynek szélén házak aligha nevezhető, kopott romok sorakoztak. Archer járt már itt, és akkor is megdöbbentette, hogy még élnek emberek a szemétkupacokon kapirgáló gazdátlan tyúkok és a kidobált konzervdobozokat nyaldosó bolhás macskák között. Megállt egy magát hencegőn boltként hirdető, lerobbant bungaló előtt. A rácsos ajtón belépve egy fémháló mögött álló ázsiai bevándorló fogadta, akinek volt mersze a mögötte porosodó polc lejárt szavatosságú cikkeiből álló készletét pénzért árulni. A fémhálón keresztül Archer kedvére válogathatott az alsó sorban álló két üveg fehér bor közül. Végül a drágábbikat választotta, és egy marék apró pénzt szórt a pultba sűjjesztett fémdobozba. Az ázsiai a rács alatt áthúzta a fémdobozt, és neheztelő pillantások kíséretében kaparta össze a negyed dollárosokat. Berakta az immár üres dobozba a bort, s meghúzott maga mellett egy kart, ami berregve jelezte a vásárlónak, hogy most rajta a sor. Archer visszahúzta a dobozt, s ezzel a tranzakciót mindketten lezártnak tekinthették. Az ügynök akkor sem köszönte volna meg a vásárlást, hanem Castort, az otromba fajankót kellett volna alakítania. A ház, amit keresett, egy zsákutca végén elhagyatottan állt. Itt véget ért a lakott terület, s csak egy illendőség kedvéért emelt gát választotta el az épületet a mögötte húzódó gyorsforgalmi úttól. Úgy 15 éve, mikor az első útépítő munkás megjelent a környéken, hogy hozzákezdjen a Christopher Columbus Transcontinental Freeway megépítéséhez, ezek a telkek gyakorlatilag értéktelenné váltak. Az ajtó repedezett falu, smogtól piszkos házom még mindig láthatók voltak a fent felejtett karácsonyi dekorációk maradványai. A néhai lampionok, az angyalhajak furcsa mód a 70-es évek stílusát tükrözték, ha még oly homályosan is. A bejárati ajtóhoz lépve Sean orrát a rothadás savanyú bűze csapta meg. Erre már rég járhatott a postás, de a postaládán még kivehetően állt a tulajdonos neve, Helen O. Troy. Archer kopogására a fekete-fehér tévé előtt kuporgó idős asszony kikászálódott székéből, és a készülék tetejére helyezett protézis felé igyekezett. Őszhaját az 50-es években divatos copfokba fogta, ami egy retrospektív fruska küllemével ajándékozta meg a jobb évtizedeket látott éltes Helent. Betette a műfogsort, a bejárathoz csoszogott, és óvatosan kinyitotta az ajtóra szerelt 5-6 zárat, majd a biztonsági lánc fedezéke mögül kikandikált. Amikor a szűk résen keresztül meglátta, hogy kiáll az ajtóba, szélesre tárta házának bejáratát, és sírva fakadt. Kisfiam, kisfiam, az én drága kisfiam hazajött. Castor, kicsinyem. Szia, mama, felelte Archer, és kissé tartózkodva fogadta az áporodott szagú asszony ölelését. Az viszolygása ellenére sem volt képes felfogni, hogy lehet valaki annyira kegyetlen és rideg, hogy a saját édesanyjával így bánjon. Akár mekkora felelősség terhelte is Helen Troyt azért, hogy két gyermekéből álmokfutó pszichopata vált, ezt nem érdemelhette. Gyere be, Castor! Tudtam, hogy egyszer majd meglátogatsz. Helen hallotta a híreket a tévében, és azt remélte, hogy menekülő fia majd őt is magával viszi. Annyira, de annyira hiányoztak neki a gyerekei. Minden nap csak azért imádkozott, hogy egyszer még velük lehessen. Most, hogy Castor itt volt, a fájdalom elmúlt, és olyan örömöt érzett, mint évtizedek óta soha. A földszinten a padlót mindenhol szemétkupacok borították. A nejlonzacskókból, újságpapírokból és egyéb háztartási hulladékokból álló torlaszokon keresztül ösvények vezettek az olyan kiemelt fontosságú területek felé, mint amilyenek a tévé, a hűtőszekrény és a WC számított. A falakat az évtizedek festették, feketére. Hoztam neked bort, mama, szólalt meg Archer, és átadta az üveget. Troy édesanyja ismét elpityeredett. Akarod, hogy most kinyissam? Nem, dehogy, tedd csak félre magadnak. Nem vagy éhes, van itthon egy kis oldalas, amit megmelegíthetnék. Archernek bizony kopogott a szeme, csak hogy ültéből ezekkel a kopogó szemekkel épp rálátott a konyhaasztalon zöldülő és ráfagyott avas zsírtól büdösödő maradékra, úgyhogy hagyta szemeit tovább kopogni. Nem elég, hogy a fél ország őt üldözi, még majd pont egy kiadós ételmérgezés hiányzik neki a legjobban. Nem, köszönöm, nem vagyok éhes, de szívesen pihennék egy kicsit. Akkor menj csak fel a szobádba, aztán majd viszek fel valamit, ami segít elaludni. Ne félj, anyád tudja, hogy mire van most szükséged. Archernek a leghalványabb elképzelése sem volt arról, hogy melyik szoba az övé. Az egyik hálószobában macska eledeltől bűzlő alumínium tálak hevertek mindenfelé. A szana szétszórt nejlonokból és csontocskákból ítélve a jószívű Helen terebélyes macska farmját csirkenyakon tartotta. Archer el sem tudta képzelni, hogy ezek a nyomortanyán kik veszik meg annak a rengeteg csirkének a többi részét. Bepislantott a másik helyiségbe, és meglepetten tapasztalta, hogy a ház többi részével ellentétben ez meglehetősen takaros és rendben tartott. A szobából utolsó lakója láthatólag még tínédzser korában távozott, mégpedig örökre. Az illető jó ízléséről a falakra kiragasztott Kiss, Aerosmith és Blue Oyster Cult poszterek árulkodtak. Csak a Charles Mason-t ábrázoló újságkivágások rontották némileg az összhatást. A polcon egy míves bongót talált. Úgy látszik, a szoba ifjú ura ezen a téren adott a jó modorra. A mívesen kidolgozott marihuánás pipa egy pocakos varázslót ábrázolt. Az ember a vizet a pocakba öntötte, a füstöt pedig a hegyes süvegen át kellett szívni. Semmi olyasmit nem talált Archer, aminek hasznát vehette volna. Sem pénzt, sem fegyvert, sem mást. Az ügynök levetkőzött, lefeküdt és betakaródzott az ágyra terített paplannal. Hirtelen nem volt képes idegenként tekinteni erre a szobára. Otthon neki is volt egy ilyen múzeum terme. Egy kis hálószoba, ahol többé nem folyik az idő. Benyúlt a mellette álló éjjeli szekrény fiókjába, ahol egy fényképet talált. A fotón Castor, Pollux és Dietrich Hassel volt látható, úgy kb. 17 éves koruk körül. Akkoriban adták maguknak a spanyolos csengésű Hada galeri nevet. A banda a 70-es évek csillogó villogó ruháiban pompázott, feltupírozott, feketére festett hajuk úgy állt a fejükön, mint egy kucsma. Archer elégedetten elmosolyodott, ahogy közelebbről is megnézte Dietrich kisimmenkelt arcát. Hát persze, meg kell találnom Dietrich Hasselt, gondolta magában. Már majdnem besötétedett, amikor Troy mamája tárcával a kezében belépett a szobába. – Mit csinálsz te itt? – kérdezte meglepetten. – Tessék? – Miért fekszel Pollux ágyában? – Hát, az övé mindig kényelmesebb volt. – Most is. Ugye nincs pisi szaga? Archer erre aztán végképp nem tudott mit válaszolni. Az egész háznak átható húgy szaga volt. – Mit hoztál? – Kakaót. Szinte énekelt a hangja. Mint mikor kicsik voltatok? Archer beleszürcsölt az italba. Igazán jó vagy hozzám. Hát, legalább a saját anád legyen jó hozzád, ha már egyszer az a szemétláda Sean Archer rátszabadította fél Amerikát. Archer félrenyelt, kicsit gargalizált a forró butborékoló kakaóban, aztán elmosolyodott. Jól vagy? Kérdezte Helen Troy. Olyan idegesnek látszol. Fáradt vagyok, ennyi az egész. Vedd le az oknidat, szólt jótékonyan Troy néni, és lekapcsolta az éjjeli lámpát. Archer engedelmeskedett az anyai szónak. Anya most bedörzsöli a lábadat, és hip-hop, már el is aludtál. Sean nem ellenkezett. A fél homályban Castor édesanyja kedvtelve szemlélte az Archer bokájára tetovált szfinxet. Nem volt igazán hiteles ábrázolás, mivel a Sphinx dús, érzéki ajkait Marilyn Monroe csábos szájáról mintázták. Kicsi Castor, emlékszem, mikor elloptad a vázából a havi lakbért, hogy ezeket magadra tetováltasd. A világ hét csodáját. Szeretettel nézett a már álomba merült fiára. És te akartál lenni a nyolcadik? Suttogta boldogan. Archer kora délutánig ágyban volt, és ismét visszatérő álmaira riadt fel. Pontosan ugyanazt álmodta, mint mindig, azzal a különbséggel, hogy mikor Michael eltűnt a karjaiból, arca átváltozott Castorévá. A rossz álom ellenére végre kipihente magát, és tiszta fejjel láthatott neki az előtte álló feladatoknak. Troy néni hozott némi kávét egy gyanús állapotú bögrében, majd ismét felajánlotta az oldalast. Mikor fia újólag visszautasította, lemondóan vállat vont, és megmelegítette magának. Archernek néhány félig záptojás jutott, amit megfőzött, és gyanús állaga ellenére jó ízűen elfogyasztott. Eközben Helen Troy egy női boxmérkőzést nézett a tévében. Mikor leszállt az este, Archer készülődni kezdett. – Vigyázz magadra, Castor! – búcsúzott Troy édesanyja, és már el is törött a mécses. Tudta, valószínűleg nem látja többé a fiát. – Mondd meg Polluxnak, hogy jöjjön el, és látogasson meg. – Mind a ketten eljövünk, jó? Majd elviszünk vacsorázni. – Hű, az remek mulatság lenne! Helen Troy hosszú évtizedek óta nem látott éttermet belülről. Archer a szemébe húzott egy baseball sapkát, percek múlva már maga mögött is hagyta ezt a szomorú környéket, és az autópályán elindult Beverly Hills kápráztató fényei felé. Jamie ellógott a suliból, hogy Carl elvihesse Tijuanába egy újabb tetoválást csináltatni. Carl első dolga az volt, hogy alaposan leítatta az ifjú hölgyet, amit könnyen megtehetett egy tinédzser, ha már átlépte az ország déli határát. Grillezett homár tettek, amit jó néhány margarita koktéllal öblítettek le, s csak ezután következhetett a kis halának is keresztelt helyi specialitás. A legtöbb 21 év alatti amerikai ifjú elsősorban ezért jött el idáig, a Senior Froghoz címzett kocsmába. A pincér egy szódával, tekilával és sörrel teletöltött poharat koszos törlőrongyával letakarva az asztalhoz csapott. Ettől az ital tejszerűen fehér lett. Aztán a pasas a delikvens szájához nyomta a poharat, és kérlelhetetlenül lenyomta az illető torkán a habzó italt. Jamie-nek orrán száján jött a hab, miközben a készséges személyzet ide-oda rángatta a fejét. A tetováló művész egy ifjú kreol fickó volt, aki félmeztelenül dolgozott. A hátára a Diego Rivera falfestményei voltak tetoválva. Jamie kiválasztotta az áhított képet, ami ezúttal Charlie angyalait ábrázoló mívesen kidolgozott hármas portré volt. A fenekére kérte, hogy szülei előtt titokban tarthassa új szenvedélyét. Carl elégedetten bámulta, ahogy Jamie hasonfekve letolta a bugyját, és a tetováló tű végig szánt a lány finom bőrén. A fiún fájdalmasan feszült a nadrág. Már ki is nézett egy motelt a határ amerikai oldalához közel, és addig is, míg majd a határon várakoznak, ráveszi Jamie-t egy kis kézi munkára. Dietrich Hassler galériájában értetlenül állt egy koreai művész nemrégiben beszerzett teljes sorozata előtt. A festőt a párizsi kritikusok egyöntetően szavazták meg az idén a post-non-reprezentatív irányzat legfontosabb képviselőjének. A fickónak valószínűleg az lehetett a titka, hogy megfelelő ágyakban fordult elő a megfelelő pillanatban. A festményei hatalmas, egymás mellé helyezett fekete, fehér és szürke csíkokból álltak. Finomság nem ebben rejlett, hanem abban, hogy mindegyik képen volt egy bizonyos csík, amire a művész golyóstollal vagy ceruzával egy ronda rovart rajzolt. Az egyik ilyen mestermunka épp reggel kelt el potom 3000 dollárért. Dietrich akár a csoki csíkos bugyját is eladta volna, ha megveszik ennyiért. Végül is egy galéria tulajdonos felelősségteli munkájának terhét viselte a vállán. Dietrich a fárasztó délelőtt után bezárta a boltot, és elégedetten sétált a parkban várakozó Lexusa felé. Azonnal észrevette a tőle nem messze parkoló Buick körül ólálkodó zsarukat. Sietősen beült a kocsijába, mikor észrevette, hogy ez a pöcs agyú Sean Archer is a helyszínen fontoskodik. Valaki nagy szarba léphetett, mormogta maga elé, amint sietősen kiállt az utcából. Ja, én. Szólalt meg Archer, és felemelte fejét a hátsó ülésről. Dietrich páros lábbal taposott a fékbe, és előrántotta pisztolyát az öltönye alól. hátrafordult és Castor Troy fejére célzott. A kereszteződés közepén veszteglő kocsiba hátulról belekoccant a mögötte haladó, de Dietrich megkönnyebbülve lélegzett fel, most, hogy felismerte a potyautast.
Jesszus Mária, Castor, majdnem összeszartam magam az ijegységtől. Indíts és vedd elő a telefont. Fel fogsz hívni néhány embert.
Hová akarsz most menni?
Szökésben vagyok, ember. Szerinted hova a fenébe akarok menni?
Mit tudom én?
Hozzám?
Igen, hozzád. Telefonálj Fitchnek és Aldónak.
Dietrich Husser fényűző otthona egy parkolóházzal szemben a fekvő épület legfelső két szintjén terpeszkedett. Az épület tetejére ráépítettek egy galériaként is szolgáló üvegkupolát, ahol a város kápráztató fényei szolgáltatták a megvilágítást rafinált orgiáihoz. A pazarpalota posztmodern babérokra törő építésze valamiért mániásan ragaszkodott az üveghez, így a két szintet ugyancsak üvegfal választotta el egymástól. A lakásban mindenütt kortárs festőművészek felbecsülhetetlen értékű műremekei voltak kiállítva. A képek nagy részét saját magától volt kénytelen ellopni, hogy a csillagászati biztosítási összegeket zsebre vághassa. A nappaliban néhány gigantikus Oldenburg szobor volt felállítva, a bejárati ajtónál ezek fogadták Dietrich vendégeit. Archer kedvesebb fogadtatásban is részesült már. Az első alkotás egy óriási palacsintasütőt ábrázolt, amiben láthatóan sonkás szalonna készült. Csak a sonkaszelet akkora volt, mint egy ágymatrac. A másik Oldenburg egy elképesztő méretű bombonier volt, ami színültig volt párna nagyságú betűkkel. Archer befogadói alázattal szemlélte a kiállítás darabjait. Amint Dietrich felfelé lépkedett a nappaliként is használt galéria csiga lépcsőjén, Archer szeme a falon egy mozivászonnál alig kisebb képre tévedt. A festményen Castor gengje volt látható. Sasha portréja alatt a kép sarkában Hassler húgának saját szignója volt. Az ügynöknek el kellett ismernie, hogy a lány kimondottan ügyesen fest. Archer követte Dietrichet a tetőszintre, és lenyűgözve pillantott fel az üvegmennyezeten tündöklő égboltra. FBI ügynök korában még egyszer sem sikerült ide betenni a lábát, és most dühös ámulattal szemlélte, hogy ellensége barátai milyen fényűzésben tengetik napjaikat. Dietrich a fürdőszobában gyorsan megborotvált a koponyáját, aztán némi kábítószerrel együtt visszatért Archerhöz. Castor hallgatásából arra következtetett, hogy jót tenne neki egy kis gyorsulás.
Inkább később, felelte a kérdésre Archer, aki épp egy videomonitoron nézte, ahogy Fitch és Aldo belépnek a házba. Felérve először a négy testőr lépett be. Az egyikben Archer felismert egy rögbi játékost, aki egy makacs térsérülés miatt nemrég elhagyni kényszerült ígéretesen induló pályafutását. A pályán szimpatikusnak tűnő fekete fickó most tarkoponyával álig felfegyverkezve pufosztotta a mellét. Előnyös dekoltázsából épp ki nem dőlt a mellkasán csillogó töménytelen arany. A fuchsos boxos kitárta az ajtót, amin két meglepően jó karosszériával felszerelt hölgy riszálta be magát. Archer furcsálotta, hogy az előtte sem ismeretlen Livia, Dragenshot és Cindy Coopers még Castor háremét gazdagítják. Az ilyen lányokat a Castor félék már csak a partik snob közönsége miatt sem szokták kétszer egymás után felvenni. Mindketten írtó szexisen és egyben írtó dögösen tudtak rágózni. A sort Fitch és Aldo zárta. Mielőtt még az újonnan jöttek észrevehették volna, Sean bement a mosdóba és lelocsolta hideg vízzel az arcát.
– Na, mi az a fene nagy meglepetés, amiért ide rángattál bennünket, Dietrich? – kérdezte Aldo, miközben a lányok már keverték is a pultnál az italokat.
Sean a tükörbe meredve mondta ki maga elé, – Castor Troy vagy, nem szedsz be semmit és nem tűröd az ellenkezést. Archer kihúzta magát, és sikerült hatásos belépővel meglepnie a leesett álló Fitchet és Aldót. Livia és Cindy szemei felragyogtak. Fitch nyerte először vissza a hangját, ezért aztán feljogosítva érezte magát arra, hogy mindjárt üvöltözni is kezdjen.
– Te tisztára bediliztél! Ránk akarod szabadítani az egész kikúrt FBI-t?
Archernek nem te kell lesz, engem akar! Vágott vissza az ennél azért több tiszteletre számító Archer. De előbb kapom én előtt, mint ő engem. Ehhez kelletek ti!
Ezt felejtsd el, mondta Aldo. Rádióaktív vagy.
Az ajtó irányába fordult, hogy faképnél hagyja a társaságot, de Archer hátulról elkapta a vállát, maga felé rántotta és neki csapta a falnak. Aldo a pisztolyáért nyúlt, de Archer számított erre és megelőzte. A gengszter most saját fegyverével tartotta sakba. Archer felpillantott a testőrökre, akik körbevették a heveskedőket, és minden irányból pisztolyt szegeztek rájuk.
– Arcoskodni akarsz Castor Troy-jal, haver? – üvöltötte az ügynök egyenesen bele Aldo arcába. – Hát akkor csak rajta, gyerünk, mert elárulhatom, hogy kibaszott kurva szar napom volt.
Archer körbe pillantva látta, hogy a testőrökről ömlik a verejték. Úgy látszik, Castornak mégis van némi respektusa emberei körében. Cindy és Lívia elbűvölten küldték tüzes pillantásaikat Castor különböző testrészei felé. És ezek között korántsem a szebb volt a legfrekventáltabb. Archer keményen Aldo szemébe nézett, a pisztolyt erősen a melkasába nyomta, és ordított tovább, ahogy csak a torkán kifért.
Úgy látszik, faszfejek, hogy kezditek elfelejteni ki az ellenség!
Archer egyre jobban megkedvelte szerepét. Úgy érezte, játék közben sikerült elkapnia a figurát. Csak egy kicsit Elvisesre kellett vennie enyhe Gene Hackman-es beütéssel. Lassan elmosolyodott, Jack Nicholson a ragyogásban. Leeresztette a pisztolyt, Harry Fonda a volt egyszer egy vadnyugatban, kicsit pörgette az ujját, Anthony Quinn akármiben, aztán visszatolta a fegyvert Aldo pisztoly táskájába. Ezt improvizálta. Mindenki megkönnyebbülten lélegzett fel. Archer továbbra is Aldóhoz intézte a szavait.
3 évvel ezelőtt Sean Archer berángatott magához, és annyira rádiesztett, hogy összeszartad a vadonatúj Armani öltönyödet.
Aldo elsápadt, és az általános derültség közepette azon tűnődött, hogy vajon honnan a fenéből tudja ezt Castor. Dühösen nézett a mellette teli szájjal röhögő Fitchre.
Látom, jól mulatsz, Fitch. Akkor is ilyen vidám voltál, mikor 94 májusában 4 kézlábra állva sírtál Archernek, hogy bármit megteszel, akár le is szopott, csak engedjen ki.
Fitch hallhatóan koppant, és újra felcsaptak a közös derű hullámai. Fitch bánta már, hogy nem hozta magával a kedvenc gránátját. Most feldughatná Castor seggébe, és egy kicsit távolabbról gyönyörködne a hatásban.
Mindannyiuknak megvan rá a nyomós oka, hogy kicsinálja Archert.
Vett szónoki fordulatot az ügynök, most, hogy pozíciója megszilárdulni látszott a gengszterek között. Dietrich Hassel komolyan bólintott.
Mondd el nekik, hogy mi a terved, Cass.
Archer rövid szünetet tartott, és kényelmesen rágyújtott egy cigarettára. Kezdte megkedvelni a dohányzásról járó új gesztusokat. A cigaretta meggyújtásának ritusát és a tüdejét kipárnázó kis gomoly felhők fűszeres ízét. Olyan élvezettel szívta be a füstöt, mint egy kis baba az anyatejet. A szokásos emberrablással kezdjük, aztán pedig egy kis operáció következik, szólalt meg rövid hallgatás után.
Operáció?
Fitch szeme elkerekedett. Azt várta, hogy Castor valami hosszas, fájdalmas kínhalált talál ki Archer számára. Olyasmit, mint amilyen a múltkori ötlete volt a cipőkanállal. Az mindenkinek bejött.
Kicsit átrendezem az arcvonásait. Nem fogtok hinni a szemeteknek.
Fitch és Aldo Archert közrefogva átölelték a vállát.
Számíthatsz ránk, haver?
Archer megkönnyebbülten fújta ki a füstöt. Minden rendben, nem szúrt el semmit. Dietrich Hassler elővett a zsebéből egy aranyszelencét. Kinyitotta és kiemelt belőle egy kapszulát. A kapszulát ketté törte, és tartalmát a pultra kikészített egyik kézilabda méretű kristálypohárba öntötte, aztán alaposan fellocsolta meszkállal. Az utolsó cseppekkel a hernyó is belepottyant egy koktélba.
Ó, csak ezt ne, fohászkodott magában Archer. És hol marad a szokásos toast, Custer?
Dietrich tényleg mindent megtett, hogy főnöke kedvébe járjon. Archer üres tekintettel várta az ihletet, de fogalma sem volt, hogy mit mondjon.
A régi sikerekre,
hangzott a gyenge kezdés, és már előre rettegett, hogy a folytatás sem vezet majd semmi jóra.
Az új sikerekre!
Az agya helyén feneketlen űr tátongott ebben a pillanatban.
És a... he-he, tart sikerekre!
Nyugta ki erőltetetten, a köszöntő mégis tetszést aratott. A gyengécske szóvicben a jelenlévők vagy valami mélyebb, filozófikusabb humort véltek fölfedezni, vagy egyszerűen csak annak örültek, hogy megvolt a startjel, és kezdődhet a buli. Az italnak határozottan hányás íze volt, úgyhogy Archer örömmel adta tovább a többieknek, akik élvezettel itták ki a maguk részét a varázsgömbből. A felszabadult nevetés inkább az előbbi feszültségnek szólt, de lassan a lányok és a testőrök is egyre emelkedettebb hangulatban társalogtak. Archer összerágta a pohár alján heverő férget, és ismét bemutatta az Arvihomban nagy sikert aratott nyelvkidugó számát. A nyelvhegyen égtelenkedő szétrágott lárva tettem című mutatvány most sem hagyta cserben, és a lányoknál úgy tűnt ismét komoly sikert könyvelhetett el magának.
Elég már az üzletből, Kaz, táncolni akarunk, sikítoztak a lányok, és lőn valaki betett valami transzt a CD lejátszóba.
Castor üres gyomorai volt, és bizony a hatás nem is váratott magára sokat. Elkezdett ágaskodni benne valami. Lívia kezénél fogva vonszolta táncolni az üvegpadlóra Sont, miközben Cindy bekapcsolta az üvegtéglák alá rejtett hangulatvilágítást. Ahogy a Queen Trix átvette az uralmat, Archer szervezete fölött a férfi úgy érezte, ő csak ezeknek a fényeknek a játéka, de az is lehet, hogy színes fénysugarakból áll a teste. Cindy a párhoz csatlakozott, a lányok két oldalról szorosan Archerhöz simulva táncoltak. Archert egész testében átitatta a zene, tagjai ellazultak, átadhatta táguló tudatát a hozzásimuló testekből áradó energiának. Lassan felfogta, hogy az ágyékában ágaskodó vágy nem kis részben Cindy keze munkájának eredménye. A lányra nézett, aki erre száját bársonyosan rátapasztotta a férfiére. Mikor a lány nyelve behatolt az ajkai közé, a férfi úgy érezte, hogy egész testét kitölti valami puha, égetően és tisztán érzéki dolog. Lívia ezen közben mindkét kezével újra és újra végig simított Sean fenekén. Archernek halványan az a gyanúja támadt, hogy egy úthenger az idegekkel átszőtt aszfalttenger felszínét fodrozza a faizmán. Lívia maga felé fordította, és lassított felvételben végignyalta a férfi ajkait. Archer meg tudta számlálni Lívia Bombay ginjének mind a hét különböző ízárnyalatát az aromák erőssége szerinti spektrumba állítva. A boróka fenyő volt a legerősebb, az án is a leggyengébb. A folyamatosan párolgó összetevők pontos százalékos arányát többször átszámolta a levegő változó oxigén tartalmának függvényében. Mikor Lívia az arcába nézett, Sean önkéntelenül hátrébb rántotta a fejét, a hatalmasra felnagyított halszem optikával felvett arc elől.
– Emlékszel a Charger meccsre, Kaz? Azóta négyszer csináltuk.
És Archer megmert volna esküdni rá, hogy közös szeretkezésük minden pillanatára emlékszik. Castor egyszer csak egy futballmeccs kellős közepén bonyolódott testgyakorlásba Líviával, és ezzel elnyerték az eredetileg játékba temetkező nézősereg legmessze menőbb szimpátiáját. A meccsre összegyűlt közönség annyira messzire ment rokonszenvének kinyilvánításában, hogy mindenki vetközni kezdett. Ezzel ünnepelték meg a szokatlan eseményt. Archer biztosan éreztem, hogy ezer mesztelenül serénykedő francia táncos nő emeli egyre magasabbra nadrágjában az Eiffel-tornyot.
Na, náhogy emlékszem!
Ekkor azonban Archerben megszólalt egy riasztó, ami figyelmeztette, hogy sürgősen tennie kell valamit, csak azt nem tudta, hogy mit.
Pisilnie kellett? Hánynia?
Nem és nem. Mikor becsukta a száját, akkor jött csak rá, hogy szájpadlását és nyelvét mindenütt kaktusszal és homokbuckákkal tarkított sivatagok borítják. Vizet keresve elindult a palacsinta sütő felé, de az akkorára nőtt, mióta legutóbb látta, mint egy parkoló. Megpróbálta kiolvasni a tojás szemekből, vagy legalább leolvasni a sonka szájról, hogy hol van a fürdőszoba, de egy idő után észrevette, hogy kicsit ott ragadt. Tovább ment, és ezúttal az absztrakt festmények sűrűjén kellett átvágnia magát. A kalandos 4 méter megtétele közben többször feléje nyúlt néhány rombusz és deltoid, de sikerült ügyesen kikerülni őket. A konyhába vezető lépcsőn seggen csúszva szánkázott le, és ezzel a technikával már karnyújtásnyira is volt az áhított csaptól. A csap krómozott felületén az univerzum legszebb tájékai tárultak szem elé, ezért még egy kicsit halogatta a szomjhalál elkerülésére indított akció utolsó stációjának leküzdését. Aztán mégis kinyitotta a csapot, és mohón nyelni kezdte a vizet. Az univerzum legszebb tájai között most megjelent egy ismerős arc tükröződése is. Archer megfordult, és egy keresztbefont karral bosszankodó nőt pillantott meg. Nagy kérdés volt, hogyan tudhat bárki is ilyenkor dühös lenni, és főleg, hogy kire. Be kellett azonosítani az illetőt. Sasha Hustler. A félhangosan motyogó Archer azt hitte, hangjában majd öröm és diadal csendül. De amit meghallott, az csak alig kivehető távoli vízhangnak tűnt. Kora 35. A texasi Austinban ismerkedett meg Castorral egy Pearl Jam koncerten. Abba hagyta, mert egy pillanatra Archernek az az érzése támadt, hogy valamit nem jól csinál. Mintha csak a feje felbukkant volna az óceán hullámaiból. És te hogy vagy, drágaságom? A nő karja kivágódott, és mereven, nyitott tenyérrel egy hibátlanul kivitelezett hatalmas pofont adott Archernek. Sean ebből megtudta, hogy Hiroshima voltak épp az ő feje, és hogy a szövetséges haderők végső pusztítást mértek rá. Nagyon megijedt, hogy egy déli szél a radioaktív felhőket esetleg a többi testrésze felé fújhatja. – Mi a fenéket keresel te itt? Neked már rég halottnak kéne lenned! Archer felpillantott a beszélő gomba felhőre, aztán merev testtel előre zuhant, és nagyot csattanva landolt az arcán. Dietrich Hassel éppen jött megnézni, hogy mi a fene folyik a konyhában. Hát, ha Castor Troyt már egy kis Quantrex is kiüti, vonta le a tanulságot Dietrich, akkor minden igaz, amit biológia órán az öregedésről tanultunk. Carlnak komoly alhasi fájdalmai voltak a frusztrációtól, és az idegei sem voltak már teljesen rendben. A lány visszautasította a hotelszobát, kézi munkáról meg szót sem lehetett ejteni. Pedig Carl a tetoválás után még koponyás ezüst fülbevalót is vett neki. Mit akar ez még? Jamie folyamatosan váltogatta a csatornákat a kocsi rádión, állandóan a kedvenc számait keresve, de lehet, hogy csak direkte őt akarta idegesíteni. Jó, tudta, hogy kellemetlen érzés lehet frissen tetovált seggen ülni, de azért ez túlzás, hogy mikor megálltak pisilni, a lány keresztül vágott a fél dél-amerikai kontinensen. Ha valaki így öltözik és állandóan Sonic Youngot hallgat, akkor ne viselkedjen úgy, mint egy bentlakásos lány nevelde él tanulója. Mintha Carlnak az lenne a hobbija, hogy a pénzét időnként kidobálja az ablakon, hát ha ezzel elnyeri a kisasszony kegyeit. Hát senki nem foghatja Carl Gustafsonra, hogy nem volt türelmes, de aki túlfeszíti a húrt, az jobb, ha felkészül a következményekre. Mert következmények azok lesznek. Esze ágában sem volt Jamie-t hazáig vinni, és már így is vészesen közel voltak. Castor a teraszon állt, és azon merengett, hogy hol a fenében lehet most Archer. Meggyújtott az utolsó cigarettáját, és rádöbbent, hogy ma ez volt a 4. doboz. Akárhányszor tette fel magának ugyanazt a kérdést, sehonnan sem jött válasz. Legszívesebben most kitaposta volna valakinek a belét. Ekkor meghallotta Carl BMW-jét közeledni. Jamie arcáról pontosan le fogja tudni olvasni, hogy a lány megvolt-e Carlnak. Jamie megkönnyebbülten sóhajtott fel, ahogy a ház közelébe értek. Összepakolta az ajándékokat, és ügyetlenül leplezve zavarát megszólalt. Hát, akkor köszi a cuccokat meg a kaját, Carl. Végül is jól el voltunk, nem? Hülye kis szűz kurva, gondolta magába Carl. Megfogta a lány fejét, és durván csókolgatni kezdte Jamie-t. Jamie összeszorított szájjal próbálta lelökni magáról a fiút, de az egyre erősebben szorította, és nyelvével összenyálaszt az egész arcát.
– Kár, ne! Hagyd már abba!
A teraszról Castor látta, hogy Jamie megpróbál sikertelenül kiszabadulni Kár kocsijából. Lesétált a lépcsőn, hogy közelebbről is megvizsgálja a jelenetet. Onnan már pontosan látta, hogy Kár mit forgat a fejében.
– Kár, megőrültél? –
Jamie megpróbálta kinyitni az ajtót, de a fiú lefogta a kezét, majd megnyomta az ülés oldalán lévő gombot, és a két test viszintes helyzetbe dőlt, ahogy az ülés támlája engedett.
– Kál, apámnak pisztolya van, agyon fog lőni, ha meglátja, hogy mit csinálsz.
Kál kioldotta az övét, és letolta a nadrágját.
– Az a seggfej soha sem lőne le senkit, és különben is azt mondtad, hogy sosincs otthon.
Az ajtó üvege apró darabokra robbanva tört be. Jamie felsikoltott, ahogy Castor keze benyúlt az üres kereten, és kiemelte a félmeztelen Carlt a szilánkokon keresztül. Ezután Castor belemarkolt a fiú hajába, és nyakát hátra feszítve üvöltötte az arcába.
– Ki a kisfaszom vagy te, hogy így beszélsz Sean Archerről?
Jamie kimenekült a kocsiból be a házba. Castor a pólójánál fogva belecsapta a tehetetlenül kapálózó Kált a BMW szélvédőjébe, amibe mattosodott és berobbant Kál feje alatt. A fiú legurult a motorház tetőn a földre, de Castor már lépett is hozzá ütésre emelt kézzel. A fiú fektében elpördült Castor elől, bevágódott a kocsiba, tolatni kezdett és már indított is. Valószínűleg a házuk elé is rükvercben állt be. Castor berontott a nappaliba, ahol Jamie a pamlak sarkán összekuporodva várta. Nem nézett rá.
– Mondd, te tisztára meghűltél? – ripakodott lányára Castor. – Hát ez jellemző rád – kiabálta Jamie könnyek között. – Egy seggfej meg akar erőszakolni, erre te az ő oldalára állsz?
Castor hitetlenkedve rázta a fejét.
– Neked úgy tűnt, hogy az ő oldalára álltam?
A lánya padlót bámulta.
Úgy tűnt, most már kiabált. Ha egy ilyen pinavadásszal áll szóba, akkor jobb, ha felkészülsz egy-két dologra. Mégis mit gondoltál, mit fog csinálni? A védekezésre nem gondoltál?
Hoppla, gondolta magában a lány. Hát ezt most igazán nem fogja megbeszélni az apjával. Elhúzott szájjal szólalt meg végül.
Úgy érted, hogy volt-e nálam óvszer? Úgy értem, hogy volt-e nálad valami, amivel védekezni tudsz.
Ezzel Castor a zsebébe nyúlt, és előrántott egy pillangókést. Odaadta Jamie-nek. A lány döbbenten nézett, hol a késre, hol az apjára.
– Az enyém? Ha legközelebb valami van, alulról szúr, és csavard meg a pengét, hogy a seb ne záródhasson össze.
Jamie gyakorolta egy kicsit a mozdulatot Castor segítségével. Pár perc múlva az alapok már meg is voltak.
Később, ha gyakorlod, gyorsabban is fog menni. Most pedig mosd meg a fogad és feküdj le, holnap iskola van.
Jamie csodálattal nézett fel rá, aztán átölelte apját. Castor nem nagyon tudta, hogy mit kezdjen a helyzettel, de aztán felrémlett neki, hogy talán viszonoznia kéne az ölelést. Jamie nyomott egy puszit a férfi arcára, aztán izgatottan felrohant a szobájába. Castor letörölte az arcát, felkapta a kocsi kulcsát az asztalról, és elindult cigit venni.
Nem csoda, hogy Archer állandóan a nyomomban volt. Ki a fene bírná 10 percnél tovább elviselni ezeket a családi bonyodalmakat? Gondolta.
Már majdnem kint volt, amikor csöngött a telefon.
Sean Archer vette föl a kagylót. Én vagyok az tesó, hallotta Pollux hangját, és épp az igazi Sean Archert nézem.
Hol van? Pollux a Dietrich Hassel lakásával szemközti házból figyelte infratávcsövén, ahogy Sasha ágyba teszi Archert.
Sejtettem, hogy be fog nézni néhány régi barátodhoz, és hidd el, Custer, hogy nem tudnám, kiről van szó, meggyőződésem lenne, hogy imád a bőrödben lenni.
Archer ismét visszatért a mindent elborító sötétségből. Nem emlékezett rá, hogy hol van, de felrémlett neki valami zűrös história Hiroshimáról, Sasáról, meg rengeteg vízről. Végignézett magán, és azt látta, hogy egy szál alsó nadrágban van, nedves és enyhén bűzlő nadrágja az ágy mellett hever. A berendezésből meg a falakon függő nőies ízlés sejtető litográfiákból könnyen rájött, hogy Sasha hálószobájában van. Eltakarta magát, ahogy csak tudta, de észrevette, hogy a mellette fekvő nőn szinte alig van valami. Lehet, hogy óvszert keres a szekrény polcán, most, hogy ő így megébredt. Talán beszélgethetnénk, próbálkozott Archer. Beszélgethetnénk? Egész életedben nem voltál képes más kiejteni a szádon, mint hogy vedd le, ülj le, fordulj meg hogy holnap megadom. Aztán a gardróbból elővett egy a 70-es éveknél frissebb Castor image-et tükröző öltönyt, és az ágyra dobta. Vedd le ezeket a rongyokat, és öltöz fel, aztán tűnj el innen. Addig nem, amíg le nem rendezem a dolgaimat a bátyáddal, felelte Archer, miközben belebújt a fekete sejem öltönynadrágba. Akkor siess, ha Sean Archer rájön, hogy itt vagy. Most kérlelve a férfihoz fordult. Elvesztem a fiamat. A nő védekezően maga köré fonta karjait, és reszketve a földre szegezte tekintetét. Archer végre megértette, hogy nem egy profi bűnözővel van dolga, hanem egy halálra rémült gyermekét féltő anyával. Elszégyelte magát azért, hogy amit pusztán ijesztegetésnek szánt, az így megrémítette Sashát. Önkéntelenül is kiesett a szerepéből. Tudom, hogy elkövettem veled szemben néhány dolgot, ami megnehezítette az életedet. Hogyan már, ennyi időt sem hagytál magadnak, hogy elkövess ellenem bármit is, vágott közbe felháborodottan a nő. Egyszerűen csak leléptél, és még egy címet sem adtál meg. Castor Troy vagyok, emlékeztette magát Archer. Nem az vagyok már, akinek megismertél, Sasha. És lehet, hogy nem jelents valami sokat, de bocsáss meg nekem. A nő hátat fordított, egy régi, tán sosem volt szerelem kései visszhangjait igyekezett elnyomni a benne zakatoló gyűlölet keserű szemrehányásaival. Hirtelen meglágyultak vonásai, mikor kisfia a szobába robogott. A gyermek meg sem állt a játéktartó dobozig, ahonnan kivett néhány Power Ranger figurát. Archer ingét gomboló kezei megálltak, és megbabonázva bámulta a kisrácot. Sasha elkapta elérzékenyült pillantását, mire Archer zavartan sietett befejezni az öltözködést. A tükörbe megvizsgálta a végeredményt. Az olívaszínű olasz ingen aranycérna szálak futottak végig. Ő az életében nem venne fel ilyen öltönyt, arról nem is beszélve, hogy kb. Egy heti fizetésébe kerülne, csak maga az ing. Nem is rossz, szólalt meg hangosan, miközben magába helyesbített. Végre egy ruha, ami stimmel az arcához. De nem az arc teszi az embert, őt legalábbis biztosan nem. Jól kell, hogy álljon, végül is a te öltönyöd. Most aztán Archer tényleg nem tudta, hogy mit gondoljon. Sasha évek óta még csak hírét sem hallotta Castornak, és mégis megőrizte a ruháit. Mi a fenét eszik egy ilyen nő ezen a seggfejen? Az asszony megsimogatta a szőnyegen játszó kisfiú fejét. Helyes, srác? Persze, hogy helyes, Castor. Végül is... Itt elakadt egy pillanatra. Órákkal ezelőtt azt hitte, hogy a férfi halott. Jobb, ha most elmondja neki, talán már soha nem lesz rá alkalom. A te fiad. Zavartan pillantott fel a férfira. Nem számított különösebb reakcióra. Arra meg aztán végképp nem, hogy Castor halálra váltan elsápad. Archer és Sasha még csak nem is sejtette, hogy a szemközti parkoló épület tetején milyen veszély leselkedik rájuk. Castor és csapata Pollux segédletével támadásra készülődött. Wanda, Buzz és Loomis a tárakat töltötték, miközben Pollux és Castor a két alak körvonalait figyelték a fegyvereikre szerelt infratávcsöveken. Vajon mire készülhet Pollux a 197-es IQ-jával? Kérdezte magától Wanda. Az ügynököknek nem nagyon tetszett, hogy ilyen hamar szoros véd és dacszövetség alakult ki a két ősi ellenség között. De csak a zöld fülűnek számító Loomis merte megkérdezni Archertől azt, ami mindnyájukat foglalkoztatta. Honnan veszed, hogy Pollux fel fogja dobni a saját bátyját? Soha semmiben nem voltam még ilyen biztos, felelte komoly meggyőződéssel a hangjában Castor. Custer kiadta a parancsot a fegyverek kibiztosítására, feltételezve, hogy amit Archer felveszi a cipőjét és befejezi az öltözködést, rögtön el is indul.
– Ne vacakoljatok sokat vele, lőjétek agyon és kész!
Buzz és Loomis leengedték a fegyvereiket, hogy tiltakozzanak, de Custer úgy nézett rájuk, hogy inkább nem szóltak semmit. Wanda hallotta a távolodó Pollux lépteit, és azon tűnődött, hogy főnöke miért hagy szabadon flangálni egy többszörös életfogytiglanra ítélt fegyencet. Az igazi Archer még mindig alig tért magához a hírtől, hogy ellenségének gyereke van. – Hány éves? – kérdezte, miközben a cipőjét fűzte. – 5. Seannak az volt az érzése, hogy az életnek nincs egyéb fontosabb dolga, mint hogy vele gonosz tréfát üzzön. Senki nem tudja, hogy te vagy az apja? Sasha azon tűnődött, vajon hogyan fog reagálni Custer. Csak nem akart ha saját gyerekének is olyan életet szánni, ami belőle magából kiölt minden emberi érzést. Miért nem? Féltem, hogy baja esik, hogy valaki bántani fogja, csak azért fogja ezt tenni, hogy rajtad bosszút álljon.
Ratatatatá!
Adam egy műanyag géppisztollyal tüzelt rájuk. Sasha lehajolt és kivette a kezéből a játékot. Tudod, hogy anya nem szereti, ha puskával játszol? Az asszony visszarakta a játékpuskát a dobozba, és Archer felé tolta a kisfiút. Adam, ez itt az apukád, köszönj neki szépen. Adam egyre a földet bámulta, és nem mozdult. Na, menj csak oda hozzá, pici. Sasha mélyen a férfi szemébe nézett, ahogy a fiú kitárt karokkal apja felé imbolygott. Archer idegesen megrándult, miközben ügyetlenül felemelte a kisrácot. A férfit ellentmondásos érzékek rohanták meg, de magához ölelte Custer ártatlan csöpségét. Könnyek folytak végig az arcán, és önkéntelenül is erősen magához szorította Adamet. – Ne szorítsd annyira, Kaz!
– Kaz?
Sasha látta, hogy Custer teljesen máshol jár, de el sem tudta képzelni, hogy mi mehet végbe most benne. Archer megint a parkban volt, a körhinta szédítően forgott vele. Hallotta Mikey nevetését, látta a piros lufit, és idegesen megrándult, ahogy a fegyverdörrenés emléke tízezredszer is keresztül tépte magát feltúluló emlékein. Lazított a szorításon, és óvatosan letette a kisfiút. Adam kíváncsian tekingetett felfelé. Jó érzés volt beletemetkezni ennek az embernek az erős ölelésébe, és olyan megnyugtató biztonságban érezte magát a felnőtt férfi karjai között, mint eddig rövidke életében még soha. Adam csillogó szemekkel elmosolyodott. Archer még nem tudta, mit érezzen. Égette saját fia elvesztésének emléke, és fájt, hogy az apai érzések most így előtörtek belőle. Dühös volt, hogy ilyen kiszámíthatók és ennyire kihasználhatók ezek az érzések. Visszatolta a kisfiút az anyjához. Ez a gyerek nem az én fiam.
Igenis, a te fiad,
sziszegte Sasha, és sebzett tekintetével meg tudta volna ölni ezt az érzéketlen, kegyetlen férfit, aki most csak arra képes, hogy hülyén kibámuljon a fénytelen estébe. Archer hirtelen felkapta a fejét, és egész testében megmerevedett. Mintha valami árnyékot látott volna a szemközti tetőn. Aztán alig hallható fémes kattanás következett. Az adrenalin szökő áramban futott végig rajta.
– Földre!
– kiáltotta és hasra vágta magát. Mikor Sasha nem követte elég gyorsan, a bokájáért nyúlt, és a gyermekét tartó asszonyt magára rántotta. Fél másodperc múlva az ablaküveg ropogva tört szilánkokra, ahogy a sorozatlövések fejmagasságban keresztül hasítottak a szobán. A golyók feltépték a tapétát, a festmények vásznait, és forgácsokat hányva elkezdték bedarálni az ablakkal átellenben lévő bútorokat. A szemközti tetőről Archer emberei újabb és újabb sorozatokat küldtek Sasha hálószobájának irányába, miközben Loomis gránátvetővel tüzelt a betört ablakkeretre. A gránátok a szobába landolva felrobbantak, és könnygázzal töltötték meg a légteret. Többiek egy pillanatig sem szüneteltették a pokoli golyózáport. A nappaliban két testőr éppen kanasztázott, mikor felhangzott a fegyverropogás. Az üvegasztalt nagy kellőberű lövedékek robbantották szilánkjaikra. Az üvegdarabok mélyen belehasítottak a két férfi arcába, testébe. A volt rögbi híresség kapott egy golyót a térdébe, egy másikat pedig a tarkoponyájába. Már nem állt fel. Társa kitépett egy üvegszilánkot a lábából, és fedezékbe menekült. Fitch épp a konyhaasztalon kefélte Cindyt, mikor a golyók elkezdték leszedni a fűszertartókat és az edényeket a falról. Az egyik golyó gellert kapva belevágódott a lefolyó csövébe. A víz széles sugárba ömlött végig a konyha járólapján. Fitch és Cindy a villanytújszely mögött kerestek fedezéket, egy tócsába kuporodva. Ekkor egy gránát repült a konyhába, neki csapódott a hűtőnek, és ott is robbant fel. Gáz borította el a helyiséget. Fitch vadul köhögve, saját váladékaiban fuldokolva végre megtalálta a padlóra szólt ruhák között pisztolyát. A Sasha hálószobájában terjengő füstfüggöny takarását kihasználva Archer hasoncsúszva kikúszott a szobából, és már majdnem elérte a nappalit, amikor meghallotta a nő rémült sikolyát. – Adam! Archer maga mögé pillantott. A halálra rémült levegő után kapkodó kisfiú kétségbe esetten próbált megfelállni. Arcán hangtalan sikoly. A golyózápor hirtelen abba maradt. – Tűz! – hallotta Archer saját hangját a szemben lévő tetőről, és egy pillanatra Castor árnyékát is megpillantotta. Ellensége felemelkedett, és kezében géppisztollyal igyekezett jó példával elöljárni a vonakodó beosztottak előtt. Balról jobbra húzva fegyverét, sorozattüzet nyitott a hálószobára. A hátsó falon vonalat húzó golyónyomok egyenesen Adam feje felé tartottak. Archer meretten bámult annak az embernek a fiára, aki megfosztotta őt legdrágább kincsétől. Hatalmas ugrással Adam mellé ugrott, és mélyen az ablakok alá hajolva kifelé cipelte a karjaiba tartott kisfiút. Ekkor egy katona vetette be magát az Archer feje fölött lévő ablakon. Míg a támadást megnyitó lövöldözés tartott, a rohamosztagosok köteleken leereszkedtek az ablakok magasságába, és most a faltól lábukkal elrugaszkodva egyre másra lendültek be a betört ablakokon. A kommandó célzásra emelte a fegyverét, de a lefoglalt kezű Archer tiszta erőből ágyékon rúgta. A katona fájdalomtól eltorzult arccal görnyedt előre, ekkor Sean még egyszer meglendítette lábát, és ezúttal állon rúgta. A pontos rugás ereje a rohamosztagost kilökte az ablakon, ahonnan métereket zuhant lefelé, míg a derekára szerelt biztosító kötél visszarántotta. Adam sokkos állapotba sikoltozott, és összeszorított szemmel, fülére tapasztott kézzel próbálta kizárni magából a körülötte tomboló poklot. Archer legugolt a gyerek walkmanjéért, és a fülhallgatót a kisfiú fejére tette. Bekapcsolta a magnót. Adam fülében édesen csengett fel Judy Garland hangja. Az Over the Rainbow-t énekelte, az Óz a csodák csodájából, és ez a valószínűtlen váltás megnyugtatta a kisfiút. Mintha csak ez a felnőtt kicserélte volna a lövöldözős kazettát a mesekazettára. Archer a testével fedezve a gyereket kirohant a hálószobából. Sasha a halban várta őket, és Archert az ingénél fogva egy nagy szekrényhez rántotta. Közösen elkezdték szétrugni annak a hátsó műanyag falát. Mikor a lyuk elég nagy volt már, ahhoz, hogy átpréseljék magukat rajta, elindultak a szekrény mögé rejtett csövekkel, vezetékekkel zsúfolt szűk szerelőfolyosón. Fitch és Cindy helyzete a konyhában egyre kilátástalanabbá vált. A mérges gáztól vért köhögtek, és akárhányszor megpróbált valamelyikőjük felállni, golyózápor volt rá a válasz. Fitch épp megkísérelt félig felegyenesedve kilőni az ablakon, mikor az üres kereten át egy kommandós lendült be lábbal előre. Fitch arcába kapta a 90 kilós rugást. Félholtan eszméletvesztve esett össze. A rohamosztagost a biztonság kedvéért azért a mellkasába küldött egy sorozatot. Cindy a romok között talált egy húskloffolót és védekezően maga elé emelte. Az első golyó a lány vállába fúródott, és szinte odaszögezte a hűtőhöz. Aztán Cindy is kapott egy sorozatot a mellébe. Teste vércsikokat hagyva a fehér hűtőajtón élettelenül csúszott a konyha padlóra, miközben a gázálarcos kommandósok az ajtókon, az ablakokon beáramolva ellepték a szitává lőtt lakás romjait. Dietrichen egy szál alsónadrág és egy AK-47-es volt, mikor a fegyveresek megpróbáltak betörni hálószobájába. A viszonttűzben a támadók elsősorra holtan esett össze. A mögöttük lévők a bejárati ajtón voltak kénytelenek visszavonulni. Archer, Sasha és Adam épp kiléptek a szerelő folyosóból a galériába, mikor a kupola üvegmennyezete csörömpölve robbant be a fejük fölött. Az üvegzáporba a tetőről a derekukra szerelt köteleken lefelé ereszkedő kommandósok fegyveréből előcsapó sorozattüzek lövedékei vegyültek. Aldo és testőre a bárpult mögé húzódva próbálták viszonozni a mindenfelől érkező lövéseket. A testőr felemelkedett a pult mögül, de nem maradt annyi ideje sem, hogy célzásra emelje pisztolyát. Az első találat a karján érte, és kitépte kezéből glokját, a második egyenesen a koponyájába fúródott. Az öreg lyukon át távozó golyó Aldo arcát saját testőrének vérével és agydarabjaival fröcskölte tele. Aldo a csiga lépcső felé rohant rázúduló sortűzben. Archer a szoba közepén álló hatalmas pamlag mögé tolta Sasát és gyerekét, amikor föntről padlót ért előttük egy jól megtermett ügynök. Archer félrelépett, és két kezét összefonva hatalmas ütést mért a támadó fegyvertartó jobb karjára. A géppisztolyt nagy ívben elrepült a pamlag irányába. Dulakodni kezdtek, de az ügynök egy Archer arcára mért ökölcsapással kiszabadította magát. Sean előtt egy pillanatra elsötétült a világ, és ellenfele ezt kihasználva a padlón heverő fegyver felé vetette magát. Hasra érkezett, és már épp elérte volna a géppisztolyt, mikor egy pici láb odébb rúgta előle azt. Amíg a férfi meglepetten mered fölfelé a kisfiú bátor tekintetébe, Sasha előreugrott, felkapta a fegyvert, és a tust páros kézzel markolva belevágta egy újabb, felülről érkező kommandós tarkójába. Aztán tüzet nyitott, és a feje fölül leszedett egy harmadik katonát is. Archer épp akkor tért magához, mikor az addig edemre meredő ügynök felállt, és Sasha felé fordult. Sean a gázmaszkos férfire ugrott, és leteperte a földre. A maszk a két test zuhanása közben lecsúszott az ügynökről. Archer a férfi dühös és ijedt arcára merett. – Buzz! – kiáltott fel önkéntelenül. Órákkal később Buzz még mindig azon töprengett, hogy Castor Troy miért szólította a keresztnevén. Ebben a pillanatban azonban csak félelem és gyűlölet volt benne. Castor arcának látványa új erővel töltötte el az ügynököt. A combja mellől erőrántotta kését, és Castor oldalába akarta mélyezteni, de Archer megelőzte, kicsavarta Buzz kezéből, és a pamlag alá dobta a kést. Archernek kezdett elege lenni abból, hogy állandóan saját emberei törnek az életére, miközben egyszerűen csak el akar tűnni innen. Nem ölhette meg Buzzt. Magasan a feje fölé emelte az ügynököt, és belecsapta az evédlő üveg válaszfalába. A támadók újabb hulláma érkezett a helyszínre. Archer felpillantott a felső szint galériájának aljára rögzített óriási festményre, ami fölött géppisztolyával a kezében Dietrich állt. – Dietrich, a képet! Dietrich egyből megértette, mit akar Archer, és felülről szétlőtte a képet rögzítő húzalokat. A hatalmas festmény rázuhant az érkező kommandósokra, akik most másodpercekig nem tudtak tüzet nyitni. Ez lélegzetvételnyi szünethez juttatta az ostromlottakat. Tűnjünk el innen! Kiabálta Dietrich. Sasha, Archer és Adam felsiettek a lépcsőn az emeletre. Gyerünk, lőjétek már le őket! Adta ki a parancsot adóvevőjén Castor, a támadók harmadik hullámának, akik most törtek be az alsó szintre. Adam megbillent, és egyensúlyát vesztve lefelé csúszott a lépcsőn. Tüzeljetek már, barmok! Hallották a kommandósok Archer hangját megrecsenni a fülhallgatóikba, miközben felemelt fegyverrel várták, hogy a mozgó célpont kikerüljön a takarásból. Archer visszafordult és a gyerek után vetette magát, akinek sikerült elkapnia a bokáját, miközben az üvegpadlón keresztül hasítottak a fegyveresek golyói. A két szintet elválasztó üvegfalon jó két méter átmérőjű kör alakú nyílást tátongott. Adam mindvégig nem hallott mást, csak Judy Garland kedves dalocskáját az édesen csacsogó kék madárkáról. Ahogy a lépcsőn fölfelé verekedték magukat, a kommandósok vakon tüzeltek feléjük. Hálószobájából Dietrich a támadók szaggatta lyukon keresztül viszonozta a sorozatokat. A kommandósok elfoglalták a házat. Léviával és az egyik testőrrel a szaunában végeztek, ahová az alkalmi szeretők az időt múlatni visszavonultak. mindent előzönlött a katonák sáskahada. Archer és a kis családja Dietrich hálószobájába értek, ahol Aldo és az egyetlen életben maradt testőr vártak rájuk. Dietrich kitárt egy falba sűjesztett titkos kijáratot.
Két irányba menekülünk. Ha megússzuk, a topangában találkozunk. Indulj, Kász!
Archer rövid bólintással jelezte, hogy rendben, majd átadta Edemet édesanyjának. Sasha boldogan szorította magához a kicsit, szabad kezével pedig átölelte Castort. Tudta, hogy a férfinak befellegzett. Csak a sátán személyes közbelépése mentheti meg Castort attól, hogy rövid időn belül elkapják. A hurok egyre szorult, és a lépcsőn már fel is hangzott a katonai bakancsok csattogása.
– Köszönöm, Kász, köszönöm!
Archer hátralépett, és a rejtett ajtó felé tolta a nőt.
– Nagyon vigyázz a kisfiadra! – búcsúzott.
Dietrich a kupola velük átellenben lévő ajtajára mutatott. Archer nem vesztegette az időt, és azonnal indult. Nyomban felértek az egyenruhás ügynökök is. Dietrich és Aldo, remélve, hogy követhetik Archert, megpróbálták feltartani a támadókat, de a túlerő végzetesnek bizonyult. Az automaták tüzében holtanyrodtak össze mind a ketten. Archer a kupola széléhez lapulva festmények és szobrok fedezékében igyekezett eljutni az ajtóig. Félúton felfedezett egy újabb rést is az üvegfalon. Ez nem a kupola tetejéről nyílt, ahol a kommandósok leereszkedtek, hanem a padló magasságában. Aki itt bejött, az valószínűleg most is itt lehet. Archernek már csak egy rövid lépcsőn kellett lemenni, hogy elérjen az ajtóig. A felénél tartott, amikor egy lépcső alja közelében lévő Henry Moore szobor mögül egy fej bukkant elő. Castor volt, kezében egy pisztolyt tartott. Archer ösztönösen kihasználta magasabb pozíciójából adódó helyzeti előnyét, és páros lábbal Castor képébe ugrott. A hatalmas lendülettel érkező Archer ledöntötte Castort a lábáról. A pisztoly messzire repült a két földre zuhanó testtől. Seannak esés közben még sikerült gyomorszájon vágnia ellenfelét.
– Hagyd békén a családomat!
– üvöltötte Archer a levegő után kapkodó férfi arcába. Dühösen újra rá akarta vetni magát Troyra, de az ezúttal már résen volt. Castor félregurult, és karjával hátulról Nelsonba fogta Archer nyakát.
– Már késő, a kölyköt teljesen oda van értem. Az asszony meg valóságos nőstény ördög az ágyban. Képzelheted, ha még én se bírok vele?
Castor szabad kezével kitapogatott egy földön heverő háromszög alakú üvegszilánkot. Élvezettel ízlelgette végső győrzelmének pillanatát. Szerette volna elnyújtani, és még teljesebbé tenni a diadal. Mélysebet akart ejteni az ügynökön, mélyebbet, mint amilyet nem sokára a nyakán fog ejteni, hogy gyönyörködhessen az ütéjérből kifolyó meleg piros fél látványában is. Archer megborzongott az írtózattól, mikor Castor, mintha csak a szeretőjéhez beszélne, fülébe lihegve suttogni kezdett.
Ma éjjel tisztára fogom nyalni a feleséged édes kis punciát. Addig csinálom, amíg a teljes extázisban sorozatban fog elélvezni. Ez egy egészen kivételes éjszaka lesz.
Most már alig hallhatóan lihegett.
A te halálodat fogjuk ünnepelni.
Castor túllőtt a célon. Seann nyakába már belevált az éles üvegdarab, de az egész testében remegő pusztító düh kirobbantotta Archert a halálos szorításból. Könyökével olyan erővel csapott hátra az őt fogva tartó Troy hasába, hogy az lerepült róla. Castor, aki már biztosra vette győzelmét, most teljesen megzavarodott. Csak annyit tudott, hogy Archer valahonnan még eszeveszettebben fog támadni.
– Seann, hol vagy?
– hallatszott ekkor közvetlen közeléből. Loomis lépett a galériába egy rakétavetővel a kezébe. Archer Castort a földön hagyva a kijárat felé ugrott. Loomis kioldotta a rakétát, ami hatalmas robbanással csapódott a tűzlépcsőre nyíló ajtófém burkolatába. Archer már kint volt.
– Bassza meg!
– üvöltötte Castor, mikor felfogta, hogy Archer megszokott. Troy a lángokban álló lépcsőhöz futott, de ott már nem jutott át. Keresztül vágott a galérián, és lefelé rohant, hogy a kijáraton át még elérje Archert. Seann ezen közben kiért a tetőre, ahonnan már eltűntek a mindenfelül az épület belsejébe özönlő kommandósok. A tűzlétrán leereszkedett a kupola alatti szintre, és magasban óvatosan körülnézett. Senki sem látta meg. – Hello, öcsi-pöcsi! – szólalt meg mögötte Pollux hangja. Archer sarkon pördült, és Pollux pisztolyának csövével találta szembe magát. Az ügynök gondolkodás nélkül ütött, de Pollux már el is sütötte fegyverét. A félrerántott csőből kirobbanó golyó horzsolta Archer karját, aki elvesztette egyensúlyát, és kis híján alázuhant a mélybe. Az ügynök égkarjával a tűzlétre egyik fokában megkapaszkodva nézett felfelé Pollux elégedettségtől sugárzó arcába.
– Biztos nem felejtetted el régen látott kis öcsédet?
A legfelső szint peremén álló Pollux kezéből a cigit Sean ingébe dobta. Archer melkasán mély sebet égetett a több száz fokos parázs. Troy kélyesen figyelte az áldozata arcára kiülő rémületet. Csak egyetlen mozdulat, és Archert úgy kell összesöpörni a toronyépület előtti járdáról. Pollux kényelmesen előrelépett, és testsúlyával a tűzlétra fokához szegezte a fájdalomtól felüvöltő ügynök ujjait. A bejáratnál Loomis és Castor figyelték a fölöttük lejátszódó jelenetet. Loomis célzásra emelte géppisztolyát, és küldött egy sorozatot a golyók elől jobbra-balra lendülő célpont irányába. Archer testsúlya alatt engedni kezdtek a létrát tartó rozsdás csavarok. Az ügynök kapott még egy utolsó esélyt.
– Ne pazarold a skulót, Pollux egy golyóval elintézi – utasította Castor Loomist. Becsaptál és rávettél, hogy olyan dolgokat mondjak el neked, amiket még soha senkinek – folytatta fönt Pollux. – Ideje, hogy a sírba vidd magaddal a titkaimat.
Archer erejének végső tartalékait összeszedve ellökte magát a faltól. A tűzlétre tartó csavarai kiszakadtak, és Pollux, aki testsúlyát a felső létrefogba kapaszkodó ügynök ujjaira helyezte, megbillent, majd lezuhant a mélybe. Az ívbe elhajló létre Archert a szemben álló parkolóház negyedik szintjére tette le. Castorban összeomlott a világ, miközben testvére aláhulló alakját nézte. Pollux kegyetlen puffanással ért betont. Összezúzott élettelen teste körül lassan vértócsák gyűltek össze. Castor tudata kikapcsolt, ahogy a földre rődött. Magához térve látta a szomszédos épület szélén menekülő Archert, de ezt most nem tudta érdekelni. Pollux testéhez vonszolta magát. Minden csupa vér volt. A fájdalomtól eszét vesztve, kifejezéstelen arccal maga elé meredve, Castor a melkasához szorította Pollux felismerhetetlené roncsolt fejét.
– Hívja már azt az orvost!
– üvöltött a tétován áldogáló Loomisra.
– Minek törődik vele? Ez csak Pollux Troy!
Castor előrántotta a pisztolyát, és pontosan az ügynök két szeme közé lőtt. Ettől egy kicsit jobban érezte magát. A lövés hangjára Buzz és Wanda érkezett a helyszínre.
– Mi történt?
– kérdezte Wanda, aki döbbenten merett Loomis holttestére.
– Mit gondol, mi a franc történt? – üvöltötte Troyan őre. – Castor Troy lelőtte!
Buzz és Wanda elképedve néztek.
– Mit áldogálnak itt? Hívjanak már segítséget!
A két ügynök elsietett, és Castor körülnézett, hogy látta-e valaki. Miután megbizonyosodott róla, hogy egyedül van, Pollux melkasához szorította az arcát. Szinte érezte, hogy az élet távozik a hüllő testből. Megpillantotta Pollux kikötött cipőfűzőjét, és még egyszer utoljára megkötötte.
– Sean Archer meg fog fizetni ezért, Pollux! – suttogta a holttestnek. – A családja életével fog megfizetni!
Eközben Sean a parkolóépület második szintjéig jutott, ahol a lent húzódó sineken észrevett egy közelgő tehervonatot. Már nem volt ideje lejjebb mászni, és a vonat is gyorsabban haladt, mint szerette volna, de más választása nem lévén ugrania kellett. A szerelvény haladási irányával párhuzamosan futni kezdett a tűzlétre rövid fémrámpáján, majd elugrott, és egy hűtővagon tetején sikerült megkapaszkodnia. Biztonságos helyzetbe húzta magát, és hanyatt fekve feltekintett a csillagos égre. Sehol nem látott helikoptereket. A szél jó esően simogatta arcát. Nem tudta volna megmondani, hogy vajon síre vagy nevete a megkönnyebbüléstől. Custer aznap reggel már nem ment vissza Archer házába, inkább egyenesen az irodájába indult. Ilyenkor még senki sem volt a hivatalban, így mezkállal kissé feljavított kávéját kortyolgatva egyedül maradhatott gondolataival. Lazarro is korán érkezett, mert még rengeteg csomagolni valója volt. Sean Archer dossziéjának lapjait már előző nap dobozba rakta, ma a saját holmiát kellett összeraknia. Eredetileg azt remélte, hogy még 9 előtt végez, de hamar rá kellett jönnie, hogy jó darabig eltart, míg szétválogatja több évtizedes pályafutásának emlékeit. Papírjait rendezve ide-oda mászkált a Kongó irodák között. Hóna alatt épp az Archer-féle dobozt szorongatta, mikor döbbenten megtorpant Sean szobájának résnyire nyitott ajtaja előtt. Bepillantva szemtanúja lehetett a mesterét felülmúló tanítvány az ő számára eddig ismeretlen dükitörésének. Archer először is hozzávágott egy üvegpoharat a falra akasztott családját ábrázoló fotóhoz, majd kitépte a képet a keretből és apró darabokra szaggatta. Épp dühösen a földhöz csapta a kezében tartott papírfecniket, mikor szeme sarkából észrevette a rámeredő Lazarrót. Nyugalmat erőltetett magára, és mosolyogva megkérdezte. – Mit akarsz? – Csak szerencsét szeretnék kívánni a karrieredhez, mielőtt végleg lehúzol a vécén. Lazarro mindig azt gyanította, hogy valaki lefizette Archert, de most meggyőződésévé vált, hogy egyszerűen csak megőrült. Kiérdemelted a helyemet, Sean? Igazad volt a bombával kapcsolatban. Rájöttél, hol bújkál Custer, sőt, még azzal az elmebeteg Pollux-szal is jó egyességet kötöttél. Lazarro belépett a szobába, és letette az asztalra a dobozt. Csak egy-két apróbb hibát követtél el. Lazarro lehajolt a szőnyegen heverő fényképdarabokért, és zsebre tette őket. Custer görgős széken az ajtóhoz tolta magát, és mielőtt becsukta volna, még látta belépni az épp munkába érkező Kimet fehér bőrből készült minidresszében. – Ne csigázz tovább, mert megöl a kíváncsiság! – szólt és lehúzta az iroda ajtó üvegére szerelt lerúcát. – Először összeszűröd a levet Millerrel és Brodyval, aztán mindkettő meghal, amikor leég a Walsh klinika. Meghal a legjobb barátod, de oda se neki. Föl se veszed. Hirtelen rászoksz a dohányzásra, meg vedelni kezdesz. Mintha csak valami rejtegetni valód volna. Mennyit tud Lazarro, és mennyi az, amit még csak sejt? Morfondírozott magában Custer. Nem tudom, Sean, hogy ki pénzzel, és az sem, hogy mi céllal. De ha kell, nyugdíjas éveimet annak fogom szentelni, hogy téged elkapjalak. Custer felkapcsolta a villanyt. Elégedetten nyugtázta magában, hogy Lazarro nem tud semmit. Viktor, hidd el, igazán sajnálom, hogy Washingtonban nem értékelik az éles látásodat. Igazad van, tartozom egy vallomással, de nem hiszem, hogy örülni fogsz neki. Custer Lazarrohoz lépett, és állítólagos barátságukat kicsúfolva ex-főnöke vállára tette a kezét. A helyzet az, hogy én Custer Troy vagyok. Mi? Ezt nem értem. Custer szabad kezével teljes erőből szívgödrön ütötte az idős férfit. Lazarro tüdejéből kiszorult a levegő. Kimerevedett testtel, kétségbe esetten könyörgő tekintettel mered gyilkosára, de Custer szemében semmiféle érzelem nem tükröződött. Újra meg újra beleöklözött Lazarro melkasába, míg annak szíve végképp fel nem mondta a szolgálatot. Lazarro úgy dőlt végig a padlón, mint egy zsák. Custer felemelte áldozata csuklóját, de már nem észlelt kitapintható pulzust. Most már érted, szólt és kivette a fénykép darabjait Lazarro zsebéből. Aztán visszasétált íróasztalához, és beleszólt az interkomba. Kim, legyen szíves törője a 10-re beírt megbeszélést. Kis szünetet tartott. Ja, igen, és hívja az ügyeletes orvost, mert Lazarrónak szívrohama van. Custer ezután belenézett Lazarro dobozába, és meglátta Archer dossziéját. Nem magányoskodjon az a szegény meszkálos üveg, gondolta, és az egész paksamétát betette íróasztal a fiókjába. Aztán jobbat gondolt, és húzott egyet az italból. Letérdett Lazarro holtteste mellé, és tenyerét a férfi mellkasára helyezve elkezdte újraéleszteni Lazarrót. A boncolás meg fogja állapítani, hogy így törtek el a bordái. A két ügyeletes orvos hamarosan beviharzott az irodába, ahol Sean elkeseredetten küzdött Lázáró életéért. – Gyerünk, Viktor, ne add föl a fenébe is! Gyere vissza!
Castor reménytelen tekintettel nézett az érkezőre, akik gyengéden elhúzták Lázárót, majd megpróbálták kitapintani a szerencsétlen púzusát. Castor Polluxra gondolt, és az arcára kiülő fájdalom bárkit meggyőzhetett arról, hogy testvéreként szerette az elhunytat. Mikor megfelelő távolságba ért Dietrich lakásától, Archer leugrott a vonatról. Kicsit megpihent és szába vette sérüléseit. Elképesztő gyűjtemény szedett össze zúzódásokból, égési sebekből és vágásokból. A családjáért való aggodalom azonban megfelelő gyógyírnak bizonyult a testi bajok ellen. Nem maradt túl sok ideje. A levegőt helikopter zúgás és járőrkocsik szirénáinak víjogása töltötte be. Sikerült találni egy hajléktalant, aki hajlandó volt elfogadni Castor flancos ruháit a saját rongyaiért cserébe, s így kevéssé feltűnő külsővel indulhatott útnak otthona felé. Azt még nem tudta, hogyan fog bejutni a házba, de bízott benne, hogy útközben támad valami ötlete. A Broadway-nek arra a részére ért ki, ahol a dél-amerikai bevándorlók között mindenütt öltönyös irodai alkalmazottak igyekeztek szűkre szabott ebédidejük alatt valamelyik gyors étkezde menedékébe érni. Az emberek errefelé hozzászoktak a zűrös figurák jelenlétéhez, de most furcsán megbámolták Archert, aki egy szemetes kukák maga elé tartva masírozott a déli csúcsforgalomba.
– Ne tiporjátok sárba az Egyesült Arab Emirátusok Szövetségének jogait! – kiabálta. – Éljen az ír felszabadítási front, melynek hős katonái az egyetlen igaz ügyért ontják véreteket! Figyelmezzetek, és ne fordítsátok el orcátokat a fényességes Zarathustráról, mert eljövend a végső kinyilatkoztatás Armageddonjának tisztító tüze, és ti mind jó pofára fogtok esni.
Útját kisebb koccanások jelezték, ahogy a szemetes kukák diadalmasan maga fölé emelve áthaladt egy forgalmas kereszteződésen. Mivel még mindig nem reagált senki, rögtönzött magánszámára, a fémkukával elkezdte csapkodni egy elektronikai szaküzlet kirakatát. Az üvegen minden irányban repedések szaladtak végig, majd az 5.-6. kísérletre a kirakat végképp megadta magát, és hangos csörömpöléssel betört. Megszólalt a riasztó, és néhány vagányabb sihederkorú bűnöző Archer köré gyűlt. Sean védekezően magához szorította kedvenc kukáját, a fiatalok pedig kiválasztották az értékesnek tűnő kirakati tárgyakat, és kereket oldottak. Az érkező járőrkocsi már csak a szemetessel táncoló Archert találta a helyszínen. Az egyik rendőr a szemtanúk néhány szavas beszámolója után az utolsó tévécipelő tolvaj után eredt. Archer sapkáját mélyen a szemébe húzta, és megismételte követeléseit. A rendőrkocsi sofőrje tanástalanul tekingetett rá a kocsi nyitott ajtaja mellől, miközben CB-n jelentést adott a diszpécsernek. Archer az anyja után vágyódó boci hangját utánozva szeliden közelített a magányos rendőr felé, aki idegesen intett neki, hogy maradjon csak ott, ahol van. Ekkor Sean fejével beleöklözött a járőr hasába, kirántotta övéből a gázsprét és lefújta a tehetetlenül összegörnyedő sofőrt. Bevágódott a kocsiba, és már indított is. A másik járőr épp akkor tért vissza. Igaz, a tolvajt nem kapta el, de legalább megszerezte az összetört tévét, most pedig nyitott szájjal bámult távolodó szolgálati kocsija után. Archer magában elismerte, hogy a lányának volt igaza. Tényleg könnyű járőrkocsit lopni. Custer az FBI hullaházában állt, és behunyt szemmel várta, hogy a boncmester kihúzza a fagyasztóból a Pollux Troy feliratú tálcát.
– Kifelé! – utasította a fehér köppenyes férfit.
A boncmester döbbenten bámult rá. Ballábbal kelt fel ma reggel, elromlott az ébresztő órája, ezért lekéste a buszt, és egész úton rohannia kellett. Mikor végül beért, idegességében leöntötte magát kávéval. És mindennek a tetejében most ez a Mr. Sean seggfe is őt ugráltatja azért a $6.50-ért, amit a hullatologatással keres óránként.
Elnézést, hogyan mondta? Azt mondtam, hogy kifelé!
Ismételte Castor anélkül, hogy csak ránézett volna.
Maga egy faragatlan bunkó, ha szabad ezzel a megjegyzéssel élnem, válaszolta a boncmester.
Castor egy pillanatig latolgatta magában a lehetőséget, hogy eltöri ennek a takonynak a gégefőjét.
Választhat, kitakarodik vagy megölöm.
A boncmester jó érzékkel az előbbit választotta. Felötlött benne a kép, ahogy egy nap seggfej úr az irodájában a makacs bűz forrása után kutatva egy félig rohadt testrészt talál majd az egyik fiókba. És amikor rálel, azt is megtudja majd, hogy melyik testrész volt ez pontosan. Határozottan tetszett neki a kép.
Miután magára maradt Pollux holttestével, Castor eltűnődött, hogy vajon létezik-e túlvilági élet. Ha igen, akkor ő is minél előbb meg akar halni, hogy ismét a testvérével lehessen. Persze csak miután Sean Archernek még az írmagját is kiirtotta erről a világról. Behunyta a szemét, és felrémlett előtte a beteges, sápat, 5 éves kisfiú képe. Ő maga 7 éves volt abban az időben, amikor anyjuk elmesélte, hogy miért adott gyerekeinek olyan nevet, ami miatt folyton csúfolták őket az iskolában. Ha valahol megjelentek, már előre hallották a többiek gúnyolódását. Castrald, Holdux! Tudjátok, a mese úgy szól, hogy Castor és Pollux féltestvérek voltak, és nagyon, de nagyon szerették egymást. Kezdte a történetet anyjuk egy este, mikor felhozta nekik az elmaradhatatlan kakaót. Castor olyan ámulattal hallgatta anyja szavait, hogy véletlenül belehamuzott a bögréjébe. Pollux Zeus fia volt. Ez a Zeus volt a főmufti a görög istenek között. De Castor apja csak egy hétköznapi tökfej volt, mint amilyen a ti apátok is. Egyszer aztán a Castor elkapták valami marhalopás miatt, és Pollux véresre sírta a szemeit, mikor meglátta, hogy meghalt a testvére. Castor csak félig volt halhatatlan, és Hádészbe kellett mennie, ahol a halottak voltak. Pollux a faterjához, a Zeushoz imádkozott, hogy ölje meg őt is, és akkor legalább mehetne a bátyja után Hádészbe. De Zeus azt akarta, hogy a fia vele legyen, úgyhogy azt mondta Polluxnak, hogy megengedi, hogy megossza a halhatatlanságát a Castorral. Az év egyik felében az Olimposz hegyen vedelték a bort az istenekkel, a másikat a Hádészben kellett lehúzniuk. De soha többé nem váltak ám el egymástól, ahogy ti se fogtok, soha. Castor egész életében vakon hitt ebben a mesében. Gyengéden megérintette testvére szintelen áttetsző homlokát, mielőtt visszahúzta volna rá a lepedőt. Archer mindenütt járőrkocsikba ütközött, akármerről próbálta is megközelíteni a házat. Castor láthatóan mindent megtett azért, hogy Sean még véletlenül se tudja figyelmeztetni feleségét. Beállt egy kis mellékutcába, ahová még a leglelkiismeretesebb rendőrnek se jutna eszébe behajtani, és leállította a motort. A járőrkocsi fedélzeti számítógépébe beütötte a saját FBI-nál rendszeresített belépési kódját, és Sean Archer utasítására riadót rendelt el minden körzetben. Magában azért fohászkodott, hogy még érvényes legyen a kód. Ha Castor felüliratta, nincs semmi esélye. Idegtépő várakozás után a gép végre jelezte, hogy a 0-0-ás riadót a rendszer engedélyezte. A járőrkocsik vonakodva követték az új parancsot, ami szerint a metró kelet-nyugati piros vonala mentén kellett elfoglalniuk új pozícióikat. Az indoklás szerint Castor Troyt utoljára a Parthenia megállónál látták, és a megadott útvonal mentén bárhol felbukkanhatott. Archer a visszapillantó tükörből figyelte, amint a járőrkocsik szirénázva eltűntek a környékről. A magasban köröző helikopterek ugyanezt tették. 5 perc múlva a házat bekerítő egységek is eltisztultak. Ideje hazamenni. A rendőrkocsit a háztól úgy 200 méternyire hagyta. Az ablakokon át senkit nem látott, de örült, hogy most mindenki a házban tartózkodik. Így könnyebben juthat be. A szomszéd kertje felől akart közeledni, hogy alaposabban szemügyre vehesse, milyen további módszerekkel védekezik Castor. Amikor átmászott a kerítésen, eszébe jutott, hogy azt sem tudja, kik a szomszédai. Néha ugyan látott egy pocakos ír fickót füvet nyírni, de hogy az illetőt hogy hívják, az rejtély volt előtte. Az udvar vége felől közelítette meg a házat. Látta a nyugágyban heverésző Larsot, aki éppen egy rendőrségi rádiót hangolt a megfelelő sávra. Az avokádófán, amin mögött rejtőzött, ott volt még Jamie madáretetője. Óvatosan benyúlt a faházikóba, és két ujjával kiszedte a bejárati kulcsot. A fa lombjai között riadtan csivitelt egy madár. Lars még épp elkapta tekintetével a felröppenő vörösbegyet, de hogy mi ijesztette el, azt már nem látta. Vanda úgy nézett a belépő Castorra, mintha szellemet látna. – Hát maga mit keres itt? – kérdezte döbbenten. – Miért, hol kellene lennem? – kérdezte Castor, és körülnézve egy teljesen kihajt FBI irodát látott. Az emberiség megoldotta volna a bűnözés problémáját, amíg ő Polluxnál volt. Hol vannak a többiek? Maga után indultak erősítésnek. Utánam? A biztonsági kóddal riasztotta az összes egységet. Csak maga ismeri azt a kódot. Castor legszívesebben a falba verte volna a fejét. Hogy a fenébe nem változtatta meg azt a nyomorult kódot? Alábecsülte Archert, és ez hiba volt. Nyilvánvalóan más is tudja a kódomat. Most már dühösen kiabált. Mindenkit rendeljen vissza a helyére, most azonnal! A hajléktalantól kapott koszos tornacipőnek legalábbis annyi előnye volt, hogy nem csapott zajt. Archer az előtérben lesve látta, hogy Lund a halban szendvicset falatozik, miközben a pisztolyát tisztítja. Mikor a svéd kiment, hogy hozzon a konyhából még egy kis kávét, Archer kihasználta a pillanatot és fellopakodott az emeletre. A hálószoba ajtaja csukva volt, de a fürdőből kiszűrődött a vízcsobogás. Sean belépett és tekintete az ágyon heverő ruhadarabokra esett. Felesége hálóinge mellett egy boxernadrág feküdt. Kimerülten a végsőkig elkeseredve rogyott az ágy szélére. Ő soha nem viselt boxert. Annyira elfogta a düh és harag, hogy szinte megfeledkezett Eve jelenlétéről. Mikor fél perc elteltével meglátta Eve arcát, eszébe se jutott, hogy a nő nem az övét nézi. Eve, kezdte fáradtan. Úgy érezte, a szívében sajgó bánat felemésztette minden erejét. Az asszony tekintetében tükröződő rémület azonban visszarántotta a valóságba. Eve be akadt rohanni a fürdőbe, de Archer mögé került és betapasztotta a száját. A nő megpróbálta kitépni magát a szorításból, de Seannak meg kellett akadályozni, hogy riassza az őröket. Az asszony fogait Castor tenyerébe mélyeztette. Archer megpróbált nyugodt hangon meggyőzően megszólalni. Nem akarlak bántani, Eve, csak ne sikíts, rendben? Eve feladta a küzdelmet. Akkor minden oké, ugye? Archer hangjában kérés volt, nem fenyegetés, és ezt megértette a nő. Sean elengedte feleségét, aki hátra lépve bámult a betolakodóra. Szemében gyűlölet és vád égett. Tudom, hogy ki maga, mondta még mindig lélegzet után kapkodva. Maga Castor Troy. Maga telefonált, és... Maga ölte meg a fiamat. Archer szeme könyvbe lábadt. Eddig csak a nő gyászát ismerte. Fékeveszett dühét még nem. Én telefonáltam, de nem én vagyok Castor Troy. Én vagyok a férjed. Eve dühösen támadt rá ismét. El akarta pusztítani ezt a vadállatot, ezt a beteg, elborult elméjű pervers szemetet. Archer erősen megragadta a nő vállát. Meg kell hallgatnod, Eve. A múlt héten, amikor a pamlagon feküdtél, veszekedtünk, miután megérintetted a sebb helyet a mellkasomon. Azt mondtam, hogy el kell mennem. A nőt megdöbbentette, hogy valaki a magánéletük ilyen intim részleteit ismeri, de végül is a férje FBI ügynök. Talán poloskák vannak elrejtve a házban. Az volt a feladatom, hogy Castor Troynak álcázva bemenjek egy szövetségi börtönbe, és információkat szerezzek. Eve egy kicsit megnyugodott, mikor a ház körül felhangzottak a szirénák. Elhatározta, hogy húzza az időt, és szóval tartja Troyt. Ez képtelenség. Az FBI sebésze rám operált a Castor arcát. Ismered azt az embert? A neve Malcolm Walsh. Állítólag egy véletlen tűzeset végzett vele. Nem csak az arcomat, a hangomat, mindent megváltoztatott rajta.
de Castor Troy valahogy magához tért a kómából, és mindenkit megölt, akit tudott a bevetés részleteiről. Előtte azonban kikényszerítette Walsh-t, hogy operálja rá az én arcomat. Eve nem igen tudott mit kezdeni azzal, amit hallott. Sebész volt, és ilyen műtétsorozat számára egyenlő volt a biológiai csodával. De mikor az előtte álló férfi barna szemébe nézett, mintha valami ismerős nézett volna vissza rá. Az idegen hang is rejtett magában valamit, amihez nagyon is köze volt. Úgy érezte, mint a férje egy másik emberen keresztül üzenne neki. De az érzések nem győzték meg annak ellenkezőjéről, amit a saját szemével látott. A földszintről Ralph kiáltott fel. – Dr. Archer, minden rendben van! Eve-nek fogalma sem volt, hogy mit csináljon. Kiáltson segítségért, vagy próbáljon meg kideríteni az igazságot. Archer a szája elé tette az ujját. – Figyelj, ha bizonyítékra van szükséged, szerezd meg! A férjed vércsoportja nullás RH negatív. Castoré AB. Lépések közeledtek fölfelé a lépcsőn. Eve rémülten fel akart sikoltani, de Archer térdre borulva könyörgött neki. Emlékszel az ejtőernyős álmodra? Most zuhanok, és szükségem van a segítségedre. Dr. Archer, minden rendben van? Kérdezte Lars. Igen, csak nem hallottam, mert a zuhanyozóban vagyok. Kiáltott ki a nő a fürdőszobából. Sean szinte vigyorgott a boldogságtól, ahogy kimászott az ablakon, és leereszkedett a ház oldalánál álló fa ágain. Fent a hálószobában Eve szeme a boxer alsóra tévedt, és az arca falfehér lett. Eve a dolgozószobában ült, de képtelen volt a munkájára koncentrálni. Nem tudott a számítógép monitorán lévő adatokra figyelni, s a házastársal a családdal együtt járó gondok is hidegen hagyták. Még az ajtót is magára zárta, hogy a svéd ikerszörnyek békén hagyják. Érveket és ellenérveket próbált összegyűjteni, igyekezett a legészszerűbb, leglogikusabb magyarázatot megtalálni arra, ami egy ideje történt körülötte. Férje új, furcsa szokásokat vett fel. Máskülönben miért lenne cigarette szagú a lehelete, és mik azok az üvegek a kocsijában? Vad szeretkezésük is túlment azon a határon, ami kettejük között eddig valaha is megszokottnak számított. És az is furcsa volt, hogy olyan érzéketlenül elterelte a szót az éjjel-nappali fogorvosról. Mikor meghallotta férje kocsijának zaját, ilyetten a monitor felé fordult, és látványosan belemerült a neurológiai rendelések egyik alfajának tanulmányozásába. A hallból hamarosan felhallatszott érkező férjének hangja. – Menjetek, nézzetek egy kicsit körül! – adta ki Castor az utasítást az ikreknek. – A rendőröknek meg szóljatok, hogy ne a füvön parkoljanak! Castor felment az emeletre, és bekopogott Eve-hez. – Gyere be! Az asszonyt láthatólag annyira lekötötte munkája, hogy köszönés közben fel sem pillantott az érkezőre. Castor felesége vállára tette a kezét, és azonnal megérezte, hogy Eve feszült. Masszírozni kezdte az asszonynak át, de ettől Eve csak még tartózkodóbbá vált. – Idegesnek látszol, meg kellene ismételnünk a múltkori szerelmes éjszakát, nem gondolod? – Ma sajna nem lehet, nagyon le vagyok maradva ezzel a cikkel. Castor félelmet látott a nő szemében. Lehet, hogy Eve tud valamit, de az is lehet, hogy mit sem sejt. Ki fog derülni? – Tudom, most arra gondolsz, hogy furcsán viselkedem az utóbbi időbe, mintha kicseréltek volna, igaz? Eve halványan bólintott. – Hát, az az igazság, hogy tartozom egy vallomással, de nem hiszem, hogy örülni fogsz neki. Castor ujjai lassan körülfonták az asszony finom nyakát. Beleolvastam a naplódba, és megpróbáltam egy kicsit változtatni a dolgokon. Igyekeztem méltóvá válni hozzád. Eve megkönnyebbülten lélegzett fel. Végül is ez volt a leglogikusabb, a legmagától értetődőbb magyarázat. Persze, hogy ez az ember a férje. Fejét a férfi erős mellkasára fektette, és átadta magát a Sean tenyeréből áradó melegségnek. És hogy bebizonyítsam, hogy nem csak a szájamat járatom, a temetés után elviszlek benneteket Jamie-vel egy gyönyörű utazásra. Eve-nek egy pillanatra elszorult a szíve. Olyan sokan haltak meg az utóbbi időben Sean kollégái közül.
Milyen temetésről beszélsz?
Viktor Lazaro ma szívrohamot kapott. A szobámban halt meg. Rettenetes volt.
Úristen, Sean!
Eve gyengén átkarolta a férfit, és a szemébe nézett. Castor mindent beleadott a szívtébő gyászát rosszul leplező, kemény gerincű férfi című szerepbe.
Először Tito, most meg Viktor, mondta könnyeivel küszködve. Nem akarlak téged is elveszíteni.
Ne mondj ilyet, Sean!
Eve viszonozta a férfi ölelését, de közben azon töprengett. Vajon van-e otthon vér, mint a vevő tűje? Eve félt lefeküdni, de tudta, hogy a mellette lévő férfi gyanút fog, ha nem közösen térnek nyugovóra. Gondolatok cikáztak a fejében, és egyszerre azon kapta magát, hogy férje mélyen alszik, ő maga pedig már vagy fél órája ugyanazt az oldalt olvassa. Gyorsan elővett egyet a kórházban is használt vákumos vér, mint a vevő fecskendők közül. Az apró készülék a bőrbe szúrva azonnal visszaszívott egy-két csepp vért. Castor forgolódott álmában, így meg kellett várni a pillanatot, amíg a férfi hátat fordít neki. Ekkor villámgyorsan beleszúrta a tűt. Castort felébresztette a fájdalom, de mire megfordult, Eve már elrejtette a fecskendőt az éjjeli szekrényen lévő bombonos dobozba.
Mi volt ez?
Kérdezte álmosan Castor.
Micsoda?
Kérdezett vissza Eve, és bekapott egy cukorkát.
Megcsípett valami, dörzsölte meg a vállát Castor.
Biztos szúnyog volt. Nyitva hagytam az ablakot, mert nagyon füllett az éjszaka. Megyek és becsukom.
Mikor Castor ismét álomba merült, Eve fogta a tűt és lement a földszintre felöltözni. A fecskendő tartalmából egy cseppet két üveglap közé nyomott, és elindult a garázsba. A félelemtől reszketve indította a kocsiját, és mikor valaki megkopogtatta a Volvo ablakát, majdnem felsikoltott. Az egyik posztoló rendőr volt.
– Elnézést, Dr. Archer! – szólt a rendőr. – Hová indul ilyen későn?
– Baleset történt, sürgősen be kell mennem a kórházba.
– Értem!
– válaszolta a rendőr, és kinyitotta a kaput. Már éppen visszaindult volna a járőrkocsijához, amikor Eve még odaszólt neki.
Kérem, ne ébreszte föl a férjemet, fárasztó napja volt.
A rendőr megértően bólintott. A kórház fehér folyosói kongtak az ürességtől. A labor részlegben ilyenkor csak a takarító dolgozott. A doktornő szobája előtt ülő rendőr unottan bólintott, mikor Eve megérkezett. Az asszony a mintát az analizátorba helyezte, és némán könyörgött, bárcsak a lelet nullás negatív lenne. A monitoron hamar megjelent az eredmény. A férfi AB vércsoport. Eve meretten bámulta a képernyőt. Egyszerűen nem tudta felfogni, amit látott. Egy másodpercig már azt sem tudta, milyen vércsoportú is a férje. Most melyik a jó? A negatív RH nullás, vagy az AB? Aztán elfogta a gyomorforgató undor annak az éjszakának az emlékére, amikor egy olyan férfivel töltött, aki nem lehet a férje. Mégis hét különböző pozitúrába vette birtokba a testét.
Úristen, Sean!
A könnyek véget nem érő patakokba folytak le az arcán. Köszönöm, hogy hittél nekem, szólalt meg Archer, aki mindeddig egy röntgengép mögött lapult. Eve váltáskájáért nyúlt és kirántott belőle egy pisztolyt. Elszánt nyugalommal szegezte a férfira.
Ezt most miért csinálod, és honnan szerezted ezt a fegyvert?
Az álférjemtől loptam.
De miért fogod rám?
Én az igazi férjed vagyok.
Azt nem tudhatom,
rázta a fejét fáradtan Eve. Úgy érezte, tükörországban jár, és már semmiben nem mert hinni.
Az is lehet, hogy az igazi Sean Archer halott.
Archer reménytelenül megrázta a fejét. A mozdulat valahogy ismerősnek tűnt Eve számára. A férfi fejére célzott a pisztollyal, és keményen a szemébe nézett.
Mondd el az éjjel-nappali fogorvos történetét!
Archer neki akart támaszkodni a mögötte álló asztalnak, de Eve nem engedte. Sean maradt, ahol volt, és kezét a tarkójára tette. Eve végig a szemét figyelte, ahogy a férfi előadta a régi történetet.
18 évvel ezelőtt egy lányt, akinek udvarolni akarta, meghívtam vacsorázni. Egy főleg szárnyas különlegességeket kínáló étterembe vittem, mert fogalmam sem volt róla, hogy az ifjú és rendkívül bájos hölgy megszállott vegetáriánus. Se tej, se tojás, még zselatint sem evett. Az egyetlen dolog, amit rendelhettem neki, babsaláta volt. Amikor úgy tűnt, hogy több balszerencse már nem érhet minket az első randevunkon, a lány foga beletört egy kavicsba, ami a salátában rejtőzött. Nekem sírni lett volna kedvem, de mivel a lány overallt viselt és szobba hordta a haját, a törött fogával már annyira aranyos volt, hogy kitört belőlem a nevetés. Engesztelésképpen vettem egy fekete rágóumit, és ráragasztottam az egyik szemfogamra, hogy őt se zavarja a nevetésben a foghíj. Aztán útnak eredtünk, hogy találjunk a városban egy éjszakás fogorvost. A kocsiban country zenét hallgattunk, és hajnali utazgattunk ide-oda. Fogorvost ugyan nem találtunk, de sok minden mást igen. Eve leeresztette a pisztolyt, és ismét eleredtek a könnyei. Sean letérdelt elé, és a könnyáztatta arcot simogatva fejezte be a történetet. Mert lehet, hogy fájt még az a fog, de te mégis megcsókoltál. Az asszonyból kitört az elmúlt időszak minden feszültsége. Leejtette a pisztolyt, és a kezével a férfi mellkasát ütögette. Az Isten szerelmére, Sean, hogy tehetted ezt velünk? Tudod, hogy mit csináltál velem? Archer felesége combjára tette a kezét. Bármi is történt, tudom, hogy az én hibámból történt, és tudom, hogy ezt soha nem hozhatom helyre. De nagyon ajánlom, hogy erősen próbálkozz, mondta a nő szipogva. Addig is mondd meg, hogyan húzhatunk ki téged ebből a csávából. Archer végre megtehette, amire már napok, sőt, talán évek óta vágyott. Megölelte a feleségét. Testük forrón egymáshoz simult, de Archer nem bírta megcsókolni szerelmét. Castor Troy ajkaival soha. Ebben a pillanatban néhány mérfölddel odébb Castor Troy felébredt, és döbbenten tapasztalta, hogy Eve nincs mellette. Levette a trikóját, és a fürdőszoba tükrében megvizsgálta a csípésnyomát. Megdörzsölte a piros foltot, de az egyáltalán nem viszketett, és nem is úgy nézett ki, mint egy szúnyogcsípés.